this high wire by the tatters of my face. Sometimes the wind comes out of nowhere.
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Olvasókörünknek ismét vendége Pecsnik Mária Zita közgazdász. Tisztelettel köszöntelek!
Én is köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, az olvasókör valamennyi tagját.
A mai alkalommal a szokásos menetrend szerint haladunk, hiszen 2019 óta Pecsnik Mária Zita rendszeres vendége a Civil Rádió olvasókörének, és negyed évente, fél évente mindig sort kerít arra nekünk, hogy összegezze az elmúlt időszak gazdasági eseményeit. Most akkor a 2026 fél év zárás adatai ugye már rendelkezésre állnak, jól tudom?
Igen, nagyjából igen.
Ezek az adatok mindig kismértékben módosulnak, és ami számunkra mindig meglepő, hogy visszamenőleg is módosulnak ezek a gazdasági adatok. Talán a lakosságot a legjobban az infláció érdekli. Hogy alakult az infláció az elmúlt fél évben, illetőleg a korábbi, még magasabb inflációhoz viszonyítva, hogy állnak a folyamatok?
Valóban a lakosság legérzékenyebb pontja manapság, hogy hogyan alakulnak az árak. Az első fél évben évi átlagot tekintve, tehát nem csak a júniusi adat, hanem a fél évi átlag, az 4,9%-ot mutatott a statisztikai hivatal szerint. Most zárójelben megjegyzem, hogy azért ennél mindenki magasabbat érzékel, aminek van alapja, mert amit közvetlenül érzékelni tudunk, az az élelmiszer árdrágulás, és az ennél lényegesen magasabb volt, olyan 6% körüli volt a fél év átlagában. A másik szintén nagyon magas infláció az a szolgáltatás, és ezt a szolgáltatási árdrágulást is érzékeljük. Ezzel a 4,9%-os féléves árdrágulással az egész Európai Unióban a második helyezést értük el, tehát a legmagasabb után a másodikat, tehát dobogós helyen voltunk. Előttünk Románia ugrott be, és most már megvan az első 8 hónap adata is, és nem változott a pozíciónk, tehát már maradtunk a jól megérdemelt, idézőjelbe téve megérdemelt dobogon. Visszatekintve, ugye az infláció nagyjából a Covid után kezdett fellobbanni a világban, az Európai Unióban 2020 és 2024 között Magyarországon volt a legnagyobb az infláció rátája. Év összességében az 5 év alatt több mint 50%-kal emelkedtek az árak az unió átlagában, amely tudjuk az unióról, hogy hát ez egy hanyatló, rothadó, kapitalista.
Mondják egyesek, igen.
Ott csak ilyen 24%-os volt, tehát nagyjából megvan ez a nálunk kétszer akkora az infláció. Az augusztusi adat is úgy néz ki, hogy ugye 4,3%-ot jelzett a statisztikai hivatal, az eurozónában ugyanakkor 2,1%-os volt. Na most jellemzője ennek a mi inflációnknak, hogy magasabb, mint az előző évi, tehát itt egy emelkedő tendencia van, az unió egészében egy mérséklődő tendencia van, tehát ez is egy eltérés, és még egy nagyon lényeges különbség van a többiekhez képest, hogy annak ellenére, hogy ilyen előkelő helyet foglalunk el itt a ranglistán, annak ellenére nálunk a legnagyobb az úgynevezett elfojtott infláció.
Elfojtott infláció, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy mesterségesen leszorított a fogyasztói kosárban szereplő áruknak és szolgáltatásoknak körülbelül a 20%-a. Tehát az árakat, vagy az árréseket a kormány beavatkozva a piaci folyamatokba lefagyasztja. Kezdődött ez az élelmiszer, 30 darab élelmiszer árrésének a korlátozásával, ugye ez márciusban kezdődött, hogy legfeljebb 10%-os lehet az árrés, aztán folytatódott a mosószerek és higiéniai termékek árrésének a lefagyasztásával, itt 15% lehet legfeljebb az árrés, majd az árakat befagyasztották a gyógyszereknél, és ez nagyon érdekes, a gyógyszerár befagyasztás, ez csak nagy gyógyszertárakra vonatkozik, viszont olyan gyógyszerekre, amelyek benne vannak a fogyasztói kosárba, aminek az áralakulását mérik, ezeknek az... Igen,
tehát ez ami nincs benne, az
ami nincs benne, annak nem tudjuk az árát, igen. Ez egy érdekes dolog, hogy ezeknek az árát be kellett fagyasztani a tavaly december 31-i szinten, és még szolgáltatás árak befagyasztását is kérte bizonyos szolgáltatóktól a kormány, és eleget tettek, így például a bankszolgáltatások, azt hiszem a számlavezetés, hogy ne legyen nagyobb, mint a tavalyi, vagy a biztosítási költségeknek a szintjét kellett befagyasztani, és a telekommunikációt. Tehát le van fagyasztva a teljes kosár 20%-a, és ez nagyon sok. Na most ehhez jön még az, hogy ugye itt évek óta nem emelik az árát a víznek, a csatornadíjnak, a személydíjnak, és azt hiszem, nem a vezetékes gáz, hanem a távhőnek. Tehát még ez is benne van, tehát ott már évek óta elfogyják az inflációt. Mondom, ez így összesen kb. 20%-ot jelent. A portfólió számításai szerint, ha mindez nem lenne, akkor körülbelül 1,5 százalékponttal magasabb lenne a hazai infláció, tehát 6% körül lenne, vagy a fölött, és akkor első helyen volnánk, ugyanúgy, mint a korábbi években, a legmagasabb lenne az egész Európai Unióban az infláció. Na most azért beszélnék még erről az árlefagyasztásról, hogy ez egy nagyon, nagyon kétes értékű döntése a kormánynak. Egyfelől ugyanis az infláció termelésében a kormány nagyon aktívan részt vesz, tehát a infláció termelés, a költségvetés megemelkedett hiányán, vagy a felfújt bér kiáramláson keresztül az növekszik, ugyanakkor úgy tesz a kabinet, és ezt hangoztatta, hogy ő megvédi a családokat, a lakosságot az infláció káros hatásától, tehát lefagyasztja az árakat, vagy az árréseket, és ennek a költségét viszont a cégekre hárítja. Tehát érted ezt a kettőséget, hogy ő termeli, viszont úgy tesz, mintha, és a költséget a cégekre hárítja, a vállalkozókra, a kereskedőkre, illetve a beszállító termelői ágazatokra. Na most, ha megnézzük ennek...
De hát ők meg vissza tovább hárítják valamilyen módon a fogyasztókra.
Igen, van ilyen, hogy átárazás, ugye? Ezt Nagymártonék azt mondják, hogy ilyet nem tapasztaltak. Hát azért megnézném, hogy ki tudja ezt végigkövetni. A Nemzeti Bank vizsgálatai szerint igenis, hogy van ilyen, hogy áttételes áremelés. Tehát a befagyasztott termékeken elszenvedett befegyeztett áru termékeken elszenvedett veszteséget más termékek vagy szolgáltatások árának az emelésével próbálják kompenzálni, mert hát azért tartósan nem lehet veszteséget termelni. Na most először arról volt szó, amikor az élelmiszerek árát fagyasztották, hogy ugye ezt március 17-én hirdették meg, hogy május végéig fog szólni. Ezzel szemben meghosszabbították, most már augusztus, most már november végéig van meghosszabbítva, és meg vagyok róla győződve, hogy a választásokig ez ki fog tartani. Nincs semmiféle gazdasági indoka ennek, kizárólag politikai indoka van, mert a kormány tudja azt, hogy a legérzékenyebb pontja most a választópolgároknak az infláció, tehát a választási harc eszközévé teszi ezt az árszabályozást, ami hát nem csak olyan negatívumot hoz, hogy az érintetteknél veszteség termelődik, hanem azt is, hogy példát mutat, mintát mutat arról, hogy Magyarországon a kormány bármikor, bármibe beavatkozhat, tehát általában is egy befektetés riasztó döntés.
Most azt az inflációt nem kompenzálják azok a béremelések, amit a kormány ad? Most éppen valamelyik eddig háttérbe szorított társadalmi csoport a szociális ágazatba kapott béremelést. Tehát ez nem kompenzál? Meg a nyugdíjasoknak ez a 30 ezer forintos utalványa, amit kapnak?
Hát ez egyénileg lehet megmondani, hogy igen vagy nem, hogy... Ugye a nyugdíjasok nem csak ezt a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt kapják, hanem majd meg fogják kapni azt a kiegészítő nyugdíj emelést a 13. havi nyugdíjra vonatkozóan is, ami abból adódik, hogy januárban az inflációt még ugye úgy látták, hogy 3,2%-os lesz, és ennek megfelelően emelték a nyugdíjakat, de ezzel szemben most már a kormány is azt mondja, hogy 4,7%, tehát eléggé elcsúszott ennek a terv és a tényszám egymástól, és ezt a különbözetet fogják megkapni. Na most ebből a különbözetből, hogy ez kompenzálja-e, hát nem igen kompenzálja, nyilván, mert itt csak az átlagos áremelkedést kompenzálják, és van ugyan egy nyugdíjas árindex, még ahhoz viszonyítanak, az sem ellensúlyoz, azért, mert igazából ez nem egy pontos számítás, tehát nem a nyugdíjasokra vonatkozó számítás. A statisztikai hivatal azt mondja, hogy hát kiveszem az élelmiszereket, meg gyógyszert, tehát ami jellemző a nyugdíjasok fogyasztására, és akkor így képeznek egy nyugdíjas árindexet, ez 1-2%-kal szokott eltérni az általános árindextől, holott hát azért tudjuk, hogy egészen más árindexei vannak idézőjelbe téve az egyes nyugdíjasoknak.
Térjük át akkor egy másik témára.
Még esetleg mondhatok valamit erről a árbefagyasztásról, mert megnéztem tegnap az adatokat, mert tegnap jelent meg az augusztusi infláció, és megnéztem, hogy vajon ez az árbefagyasztás az adott termékkörnél hatásos volt-e. És azt láttam az élelmiszereknél, ugye márciusban vezetik be, hogy március-áprilisban az előző hónaphoz képest valóban volt árcsökkenés annál a termékkörnél, amire kiterjedt az árrés befagyasztása. A későbbiekben azonban ez megszűnt. Tehát az utóbbi hónapokban már látható az előző hónapokhoz képest, van egy áremelkedés a marhahúsnál, a baromfinál, a vaj, a sajt, a tej, a vajkrémek és a margarin tekintetében. A többi befagyasztott termék, tehát még a higiéniai termék, meg mosogató szereknél, ott még ez nem jelentkezik, és a szolgáltatásoknál sem jelentkezik, de ezeket... A gyógyszereknél sem, ezeknél később írták elő a kötelező áralkalmazást.
Akkor térjünk át a költségvetésre, ezen belül is a hiány mértékének a növelésére. Most ugye újabb megint a hiányt, magasabb hiány törvényesített a parlament, vagy először a kormány, aztán a parlament is jóvá hagyta. Egyre riasztóbb mértékű ez a hiány. Bár kétség kívül a lakosság közvetlenül nem érzékeli, hogy a kormány mennyivel tartozik a hitelezőknek, de hát azért mégiscsak ez egy riasztó jel. Mint hogyha egy család ugye hirtelen sokkal többet költene, mint ami bevétele van, és akkor honnét van a különbözet?
Hát a különbözet a családnál is, meg a költségvetésnél is hitelfelvételből adódik. Igen. A költségvetés könnyebben tud hiteleket felvenni, ugye ezt az államadósság kezelő központ kezeli, mint egy család, és könnyebben szaladnak el a kiadások, mint a családnál. Most ha elszaladnak a kiadások, az elvileg az adott időben a háztartásoknak kedvező. Azért kedvező, most mondom elvileg, mert hogy akkor több pénzt kapnak ők is, több juttatást kapnak ők is, jobb szolgáltatást kapnak az államtól ők is, feltéve persze, hogyha ez a hiány ilyen címeket finanszíroz. Most úgy néz ki a 2025-ös hiánypálya, hogy ez nagyon szétment, nagyon elment. Eredetileg 2025-re az előző évi 4,9%-os deficittel szemben az volt, hogy 2,9%-os lesz a hiány, de ez volt az eredeti konvergencia programban feltüntetett és vállalt mérték. Ezzel szemben a költségvetésben már 3,7%-ot állítottak be. Az év első felében Nagy Márton már látta, hogy ez kevés lesz, tehát azt mondta, hogy 4-1, és most legutóbb egy szélesebb sávban 4 és 4,5% között határozta meg ezt a hiányt, ami hát abból adódik, hogy ugye ez egy olyan hányados, aminek a számlálójában a hiány adat van, a nevezőjében pedig a bruttó hazai termék. Na most a bruttó hazai termék nem az szerint emelkedik, mint ahogy azt meghirdették, nem lett repülő rajt, nem lett 3% fölötti növekedés, hanem hát úgy néz ki, hogy ilyen 1% alatti lesz. Én nagyjából 0,5%-os növekedést várok az év egészében, mert az első fél év, majd erről még beszélünk, az 0% volt. Szóval, ha ilyen termelési adatok alakulnak, akkor szükségszerű, hogy a ráta emelkedjen. Ha ugye a nevező kisebb lesz, akkor a ráta emelkedik. Ha a termelés csökken, vagy nem az szerint alakul, mint amit előirányozták, akkor az adóbevételek sem úgy folynak be, viszont a kiadások nem tudnak alkalmazkodni, nem olyan rugalmasak, hogy alkalmazkodni tudnának az adóbevételekhez, és ez akkor meglöki a hiányt. Na most az első fél évben már látszott, hogy elszakadnak a folyamatok a tervezett számoktól, és egyik nap egyszerűen a Nemzetgazdasági Minisztérium megemelte több mint 600 milliárd forinttal a deficit összegét. Most így akkor szebb a lányzónak a fekvése, mert most ugye már megvan az első 8 havi adat, a megemelt deficit célhoz képest a kitermelt deficit az első 8 hónapban, az augusztusig keletkezett deficit, az 63%-ot mutat, ami úgy elfogadható, tehát időben arányosnak vélhető, de ha az eredetihez nézem, akkor ez 10% ponttal magasabb, tehát akkor ez 73%. Mondom, így jobban néz ki a gyerek, persze ez azt is jelenti, hogy amennyivel nagyobb a hiány, akkor annyival nagyobb lesz az adósságnak az emelkedése is. Most ha megnézem, hogy még a 8 hónapról nem állnak rendelkezésre adatok, csak azt tudjuk, hogy nagyon megugrott a kamat, a kamatszolgálat. Az első 8 hónap kamatszolgálata majdnem 3000 milliárd, és a tavalyi szám, azaz tavaly egész évre a szám 3600 milliárd volt. Tehát itt egy nagyon nagy ugrás van. Az egész évre előirányzottnak a 71%-án már a kamat, kamatszolgálat. Ugyanakkor, ha megnézem, hogy hogyan alakul például a családtámogatásra, a szociális juttatás, akkor egyáltalán nem igazolódik az, amit magáról a kormány hirdet, hogy ő egy családbarát kormány, mert a családtámogatások, nemzeti családtámogatás és szociálpolitikai alapból történő kifizetések a tavalyi évhez képest csökkennek. Forintban is csökkennek. Na most ugye volt infláció is, de forintban is csökkennek. Tehát nincs itt olyan növekedés. Ami megugrott, az mondom a kamatráta ugrott meg, és ami még nagyon megugrott, az a külföldi, a határon túli magyarokat finanszírozó Betlen alapnak a kiadása, valamint a műsor szórásra fordított költségvetési pénzek. Most ezek így összességében nem hoznak nagy gazdasági növekedést Magyarországon.
Ezek az előbb említetted, hogy a hitelekből kell ezt a deficitet finanszírozni. Akkor hogyan alakulnak az új hitelfelvevések, hiszen ez a megemelkedett kamatszint, amiről az előbb voltál kedves beszélni, ez a 2024-ben vagy korábban felvett hitelek után fizetendő kamat.
Hát az is benne van, meg az is benne van, amit itt az első fél évben felvettünk. Én úgy számoltam, néztem, láttam az adatokat, hogy az volt a terv, hogy ebben az évben, én tudom, hogy sok számot mondok, és az kicsit zavar, de próbáljuk meg így érzékeltetni, hogy nem a levegőbe beszélek, hanem adatok alapján. Ebben az évben az volt a terv, hogy 4400 milliárd forinttal emelkedik az adósságállomány. Na most az első fél évben ebből a 4400-ból sikerült 5200-at előállítanunk. És ezt követően vettünk még fel panda, úgynevezett panda hitelt, és mondta a Varga Mihály, hogy hát további ilyen panda hitelek felvételével számol. Az hitelfelvétel egy olyan országnál, mint Magyarország, amikor kockázatosnak tartják a hitelezők az ország gazdaságát, elsősorban az ország vezetésének magatartása miatt, akkor ez nagyon drága hitelfelvételt jelent. A 2024-es esztendőben Magyarországon volt a legmagasabb a kifizetett kamatráta, ugye a GDP-hez viszonyított kamat, ez 5% körül alakult, és ennek az a különlegessége, hogy Magyarországnál jóval eladósodottabb országok vannak. Ugye tudjuk, hogy Görögország, Olaszország, Spanyolország, ahol az adósság meghaladja a bruttó hazai terméket, tehát 100% fölött van az adósság ráta, nálunk ilyen 70-75 körüli, és mégis ők kisebb kamatszolgálattal bírtak az elmúlt évben, mint mi. Aha. Nyilván azért, mert maga a kamat, amit felszámítanak a hitelek után, alacsonyabb. Mi drágán tudjuk hitelezni magunkat, és hát ugye ez a drága hitelezés, ebben benne van az, hogy hát nincsenek uniós pénzek, amik olcsóbbá tudnák tenni a magyar gazdaság finanszírozását. Beállítottak a bruttó hazai termék 2,5%-át állították be a költségvetésbe, mármint hogy ennyi uniós pénz fog bejönni, ebből eddig az első 8 hónapban 0,5 jött be, 2200 milliárd forint helyett bejött egy körülbelül 500 milliárdos összeg, és hát nem nagyon fog bejönni, de most, hogy hát azért ezt akkor valahogyan ki kell pótolni. Most ezt nem csak én látom, hanem ezt látják a hitelezők is, és hát megkérik az általuk adott hiteleknek az árát.
Értem. Ezért van az, hogy a hiányzó, vagy a be nem érkezett, a költségvetésbe betervezett, de be nem érkezett Európai Uniós támogatásokra. Most az Orbán kormány bejelentett egy 6 milliárd eurós fegyverkezési költségfinanszírozó hitelkérelmet?
Hát én nekem is ez az érzésem, hogy itt nem csak a védelmi képesség megerősítéséről lesz majd szó, hanem ugye utalt már a Nemzetgazdasági Minisztérium arra, hogy hát itt a gazdaság egyéb területeit is majd finanszírozzák ezek, de hát ez majd arrébb lesz, mert a pályázatot november végéig kell benyújtani, azt el fogja bírálni az Európai Bizottság, és hát lehet, hogy rájönnek a turpisságra, és nem fogják elfogadni a mi benyújtott hitelkérelmünket, tehát ezt majd meglátjuk. Amúgy különben a védelmi kiadások már az elmúlt években, és most a 25-ös esztendőt is értem ez alatt, kiemelkedő mértékben emelkedtek, tehát tényleg eleget próbálunk tenni annak az uniós, illetve Egyesült Államokbeli elvárásnak, hogy emeljük meg a hadi kiadások arányát. Ugye korábban az volt az mérce, hogy 2%, most a Trump egy 5%-os hadi kiadási mértéket kér, vagy vár, vagy írt elő, ez nem egyértelmű még. Tehát mi azért ennek engedelmeskedtünk már eddig is növeltük.
Az előzőekben már szó esett arról, hogy a lakosság által igénybe vett hitelek, azok jelentősen emelkedtek ebben a fél évben, vagy az elmúlt fél évben, de ebből különösen a célhoz nem kötött személyi hitelek emelkedtek. Hát ugyanakkor ugye korábban azt hallottuk, hogy a lakosság inkább megtakarít és nem fogyaszt. De én nekem az a gyanúm, hogy mintha ezek a célhoz nem kötött személyi hiteleket igazából az emberek saját maguk finanszírozására fordítják. Tehát úgy tetszik, élelmiszert vesznek belőle, vagy tévedek?
Hát nem tudjuk, hogy mit vesznek, mindenki más, de valóban a szabad felhasználású személyi hitel elszaladt, és azért ez elég veszélyes, mert ha a jövedelem oldalról nem tudja követni, tehát nem tud majd törleszteni, akkor ezek besülnek. És hát főleg, hogyha a személyi hiteleket mondjuk nem jövedelem termelésre használja, hanem fogyasztásra, így ahogy mondott, hogy megeszi, ruhát vesz rajta, vagy nem tudom mi, akkor annak a visszafizetési lehetősége az romlik. De ezt nem lehet általában megfogalmazni, mert mindenkinél más és más. Tehát én csak abba bízom, hogy akik felvették a hiteleket, azok felelősen döntöttek, és akik ezeket a hiteleket kihelyezték, azok is szigorú hitelképességi vizsgálatot hajtottak végre, tehát megnézték, hogy kinek adnak, hogy hitelképes-e az, aki fölveszi a kölcsönt, vagy sem. Tehát én jó hiszeműen viszonyulok ehhez a folyamathoz, és hát ha úgy ítéli meg egy család, hogy ennyivel ki lehet és ki kellene bővíteni a fogyasztói kört, akkor forduljon a bankokhoz. Én ezt soha nem preferáltam, tehát a családomban mindig azt mondtam, hogy lehetőleg addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér.
Milyen az elkövetkező 3-4 hónapra, tehát az év végéig tudunk valamilyen átfogó képet adni a magyar gazdaság alakulásáról?
Hát azt tudom még itt mondani, hogy annak ellenére, hogy ennyire ramacs állapotban van a magyar költségvetés, igazából még most jönnek olyan kiadások az ez évi költségvetésbe, amik egyáltalán nem szerepeltek a elfogadott költségvetési tervben, és ezek olyan 3-400 milliárd forintos többletkiadást jelentenek. Gondolok itt arra, ami nem volt benne, a nyugdíjasok nyugdíjkiegészítése, tehát ugye 3-2 helyett ugye a 4-7-es inflációhoz való alkalmazkodás, ez több mint 90 milliárd forint, nem volt benne a 3 gyerekes anyáknál a személyi jövedelemadó eltörlése, ami október 1-től megy, tehát ez egy kb. 50 milliárdos kiesés, nem volt benne a nyugdíjasok vásárlási utalvány, ami megint egy ilyen 80 milliárdos többlet, nem volt benne az ESZI,